Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A Ferencváros hazai pályán két gólos hátrányból egyenlítve játszott 2-2-es döntetlen szerdán az ukrán Dinamo Kijevvel a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörének második fordulójában. Szergej Rebrov vezetőedző együttese, amely múlt kedden 5-1-re kapott ki a Barcelona otthonában, jövő szerdán az olasz bajnok Juventust fogadja. Azt a találkozót már nem a Groupama arénában, hanem a Puskás arénában rendezik. Magyar csapat 25 év után szerzett újra pontot a legrangosabb európai kupában, amely a mostani kiírásban 900 000 eurót ér. Ezt megelőzően 1995-ben a Fradi a svájci Grasshoppers együttesével játszott 3-3-as döntetlent. A Ferencváros vezetőedzője szerint csapata megérdemelte az egy pontot a Dinamo Kijev ellen. Szergej Rebrov azt mondta, olyan szempontból elégedett, hogy az első félidőt elveszítették, a másodikban pedig sikerült kijavítani a hibákat. Tokmak gólja nagy lökést adott, összességében rászolgáltak a játékosok az egy pontra. Az ukrán szakember szerint nehézséget okozott, hogy a játékosok többségének még nincsen bajnokok ligája tapasztalata, de a második játék részben sikerült agresszívabban futballozniuk. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa szerint egy fél idő előnyt adtak a riválisnak. A kapus az M4 Sportnak azt mondta, a második játékrész megmutatta, hogy ez egy kiki párharc volt, és akár nyerhettek is volna.
Ez egyértelmű, hogy az első fél idő az nem azt mutatta, hogy ebből egy ilyen második fél idő, egy ilyen végjáték kerekedhet ki. Meg kell ismerni, hogy gyengén játszottunk, nem volt bennünk az agresszivitás, ami kellett volna ahhoz, hogy labdákat tudjunk szerezni. Hogyha megszereztük, akkor úgyisten igazából nem tudtuk megbontani a vendégeket, és tényleg nem játszottunk jól az első 45 percben. A szünetben próbáltuk helyre tenni a dolgokat, átbeszéltünk néhány olyan helyzetet, ami azt gondolom, hogy a második fél időben már látszódott is, hogy másként működött, és azért tudtuk nyomás alatt tartani a kijevieket. Amikor megvolt a labda, akkor azért abból tudtunk építkezni, és tényleg alakítottunk ki azért lehetőségeket. És hát azt beszéltük itt a végén, hogy ha egy pár perccel még talán tovább tart a mérkőzés, akkor meg lehetett volna a győzelem is, de azt gondolom, hogy az első fél idő tükrében tényleg nem lehetünk elégedetlenek ezzel az egy ponttal, viszont azért nagy hiányérzetünk van, hiszen adtunk szerintem nekik tényleg egy fél időnyi előnyt, és sajnáljuk azt, hogy nem tudtunk 3 pontot szerezni hazai pályán, hiszen nagyon készültünk erre a mérkőzésre, de hát függetlenül azt gondolom, hogy főleg a második fél időt mindenki nagyon élvezte, és nagyszerű hangulat volt a stadionban, és köszönjük a szurkolóknak is, hiszen tényleg végig biztattak, buzdítottak minket, és a végén azért sikerült belehajszolni minket abba, hogy meglegyen az egyenlítés. Idegesítő, amikor egy ilyen mérkőzés van, hogy tényleg nem tudom magamat kárhoztatni a kapott gólok miatt. Nehéz így azt mondom, hogy meccsbe lenni. Természetesen próbáltam végig koncentrálni, ma inkább ugye lábbal kellett játékba avatkozni, illetve egy-két ilyen belőtt labda volt, de védésekre nem nagyon volt szükség. Azért azt gondolom, hogy ott a védekező harmadban jól meg tudtuk szűrni a vendégeknek az akcióit. Kevésszer kerültek olyan tiszta helyzetben, és amikor oda kerültek, akkor is azért általában sikerült belelépnünk, blokkolni, ugye egy ízben nekem is sikerült hárítanom, de tényleg szerencsére nem voltak azért olyan veszélyesek, úgyhogy tényleg nem volt azért ez egy egyszerű mérkőzés így lélektanilag kapus szempontból, de az, hogy így alakult a vége, azért az nekem is sokat számított, és így azért könnyebben elfogadom azt, hogy ma nyilván nem tudtam annyit a védésekkel hozzátenni.
Az Inforádió főmunkatársa szerint váratlanul szépített a Fradi a Dinamo ellen, de a hazaiak szépítő gólja elbizonytalanította a vendégeket. Dénes Tamás szerint a Fradi harcban lehet a csoport 3. helyéért.
Ellentmondásos a megítélése a Ferencváros teljesítményének, nem csak az általam elmondandók alapján, de azt gondolom, hogy a nyilatkozók véleménye is egybecseng ezzel. Az első fél időben nem játszott jól a csapat, nagyon hasonlított a mérkőzés alakulása a barcelonaihoz, hiszen pont ugyanabban a két játékpercben esett az ellenfél két gólja, ráadásul az első ugyanúgy 11-esben, mint a Camp Nou-ban. De nem csak ezért hasonlította a mérkőzés a katalóniaira. A Ferencváros nem játszott jól, sőt azt mondom, hogy el is maradt a barcelonai teljesítményétől elsősorban a támadó játékát illetően. Úgy tűnt a második fél idő elején még, hogy a Dinamo Kijev egyértelmű győzelmet akar, kontrollálta a játékot, szinte alig voltak elveszített labdája a kijevieknek, a Ferencváros támadásai pedig nem kecsegtettek sikerrel. Tulajdonképpen váratlanul szépített a Fradi, de ez a gól, ahogy egyébként például a Molde játékát a selejtezőkben a Ferencváros ellen Norvégiában megváltoztatta találkozó kimenetelét és alakulását, hiszen a Fradi ettől lábra kapott, a kijeviek pedig elbizonytalanodtak, és nagyon jól cserélt Rebrov, szinte minden cseréje hozzá tudott tenni a játékhoz, javult tőle a Ferencváros teljesítménye, így aztán a hajrában egyrészt kiegyenlített a Fradi Frank Boli góljával, másrészt hát való igaz, hogy a győzelemért támadott, akkor már az ukránok, akik nagyon várták, hogy vége legyen ennek a mérkőzésnek, 10 emberrel játszottak ráadásul, így ebben is tulajdonképpen hasonlít a mérkőzés egyébként a Barcelonára, hogy a Ferencváros ismét emberelőnyben fejezte be a mérkőzést. Ugyanakkor, ameddig a Barca ellen gyakorlatilag nem vált attól jobbá a Fradi teljesítménye, és különösen a hajrában még 2 gólt is kapott, hogy Piki kiállítása miatt emberelőnybe került, most kifejezetten jól használta ki az emberfort.
De Mircea Lucescu, a kijeviek vezetőedzője azt mondta, hogy hát ha a kiállítás nem lett volna, akkor talán más lett volna az eredmény, de hát ezt nyilván soha nem tudjuk meg. Dibusz Dénes, a Fradi kapusa pedig azt emelte ki, hogy hát a végén megtáltosodtak a zöld-fehérek, és ha lett volna még több a találkozóból hátra, akkor akár nyerhettek is volna. Te hogy láttad, a Fradi lendülete elég lett volna akár erre?
Az kétségtelen, hogy a 94-valahányadik percben a játékkép alapján a Ferencvárosnak volt reménye a győzelemre, nem pedig a Dinamo Kijevnek egy harmadik találat megszerzésére. Az is kétségtelen, hogy azért mindenki jó szándékkal mondottnak értse, amit mondok, a Ferencváros góljai elég esetlegesek voltak. Az elsőnél egy Tokmak gyakorlatilag helyzet nélkül lőtt egy egyéni megmozdulásból egy nagyon látványos gólt. Hát a második gólnál ugye egyrészt a kapu labda a lövésnél mellé ment volna, Rágyon is talált el igazán jól már azt a labdát, ez egy kicsit szerencsés gól volt, ami a futball része persze. Tehát, hogy most harmadik gólt tudott volna szeretne Ferencváros, ezt nem tudom. Örüljünk annak, hogy 0-2-ről egy elveszett mérkőzésből kijött és tudott pontot szerezni. Óriási dolog a pontszerzés. 25 év után szerzett magyar csapat pontot az Bajnokok Ligájában. Ez nagyon megbecsülendő.
Folytatásban mire számítasz a Fraditól? Hamarosan jön a Juventus.
Az alapvetéseket tegyük meg, a Juventus a játék eleje talán ma a Dinamo Kijev és a Barcelona között van, de lényegesen jobb csapat ugye ebből is következően, mint a Ferencváros. Itt azon számolgatni, hogy óriási az esély, nem érdemes. A Ferencváros akkor tudja felvenni bármilyen tekintetben is a Juve-val jövő héten a versenyt, hogyha nem 30 percen vagy 45 percen keresztül játszik jól, hanem 90 percen keresztül, és még akkor is függ attól, hogy mondjuk az olaszok milyen formában lesznek. A realitás az továbbra is az, hogy a Ferencváros harcban legyen a harmadik helyért. Most hogy lehet harcban a harmadik helyért? Részben úgy, hogy ha el is veszti a két sztárcsapat, vagy még a Kijevnél is nagyobb sztárcsapat, a Barcelona és a Juventus ellen a mérkőzéseit, az ukránok sem szereznek ezeken pontokat. Ráadásul az ukránok súlyosabb vereségeket szenvednek a folytatáson, mint a Ferencváros egyenlőre. 2-vel jobb a gólkülönbségük, de ők otthon játszottak a Juventusszal, a Ferencváros túlban a Camp Nou-ban rendezendő mérkőzésen. Ha mind a két csapat egy ponttal megy majd az utolsó fordulóban a kijevi mérkőzésre, és a Ferencváros a döntetlen elér, akkor ugye a gólkülönbség dönt majd kettőjük között, nem az egymás ellen eredmény. Hát ebben az esetben lehet esélye a harmadik helyre, vagy persze akkor, hogyha nyer Kijevben, most akkor megyük azt elő, hogy a Ferencváros mérlege idegenben a Rebrov élában jobb, mint hazai pályán. De én ennek fontosabbnak tartom, hogy Fradi megmutatta azt, legalábbis egy fél időn keresztül, vagy akár a Camp Nou-ban néhány percen keresztül, hogy azért még az előző évhez képest is sokat javult a játéka, képes bizonyos perősúban fölvenni a versenyt, a nála gazdaságilag sokkal előnyösebb helyzetben lévő, sokkal drágább játékos állományra rendelkező csapatokkal szemben, ez persze az utóbbi inkább a Dinamo Kijev elleni mérkőzésre utal, hát nyilván a Barcelonában nincs egy súlycsoportban.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Szoboszlai Dominik kedden ismét gólt szerzett, együttese a Salzburg ugyanakkor 3-2-re kikapott az Atletico Madrid vendégeként a labdarúgó bajnokok ligájában a csoportkör második fordulójában. Szintén kedden a Paris Saint-Germain a török Başakşehir otthonában nyert 2-0-ra, a Chelsea pedig a Krasnodar vendégeként győzött 4-0-ra. Farkas Dávid beszélgetett Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával.
Nagyon jól játszott a Salzburg úgy, ahogy az előző őszi néhány idegenbeli bajnokok ligája mérkőzésén is fegyelmezetten és bátran. Ennek ellenére kikapott 3-2-re az Atletico Madrid csapatától, vélhetően azért, mert az Atletico Madrid alapvetően jobb csapat, és azért, mert Joao Félix, akit az Atletico Madrid több mint egy évvel ezelőtt közel 100 millió euróért vásárolt meg, eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a csapatban. Nagyon örvendetes, hogy Szoboszlai Dominik ismét gólt szerzett, ezzel két sorozatot érdemes idézni. Az egyik az, hogy ebben a bajnokok ligájára kiírásban beleértve a két playoff mérkőzését is a Salzburgnak minden találkozón szerzett eddig gólt. Egyet-egyet a Maccabi Tel Aviv és egyet a Lokomotív Moszkva és egyet az Atletico Madrid ellen. Illetőleg, hogy a BL csoportkörében már 3 gólnál jár, és ez magyar rekord, mert soha magyar játékos ennyi gólt nem szerzett. Az a nem túl szép gondolat jutott eszembe, hogy jó lenne azért, hogyha egyet eltenne az izlandiak elleni mérkőzésre, vagy akár kettőt.
Míg az Atletico kiharcolta a győzelmet Szoboszlai Dominikék ellen, addig a Real nem tudott nyerni a Mönchengladbach vendégeként, sőt a 2-2-es döntetlennek is örülnie kellett, hiszen csak a hajrában szerzett gólokat.
Hát a játék képe alapján mindenképpen örülnie kellett a 2-2-es döntetlennek. Nyilván a mérkőzés alakulása mutatott bizonyos hasonlóságokat a Shakhtar Donetsk elleni egy héttel ezelőtti bajnokok ligát találkozott. Ott ugye az ellenfél 3-0-ra vezetett már a szünetben, és a második fél időben javult a Madrid, és ott feljött 3-2-re, majdnem egyenlített, csak ott egy lesgó miatt nem sikerült. Itt egyenlített 0-2-ről, teljesen más arcát mutatta a Real Madrid, mint a Barcelona elleni a klasszikon. Nyilván nehéz lenne innen racionális magyarázatot adni, hogy miért játszott ennyire rosszul a találkozó első 80 percében a csapat. Értékelhető támadása gyakorlatilag nem volt, a védelem rendkívül bizonytalanul játszott, pedig aztán a Sergio Ramos is ott volt a soraiban. Tulajdonképpen megint elmondhatjuk azt, amit már néhány korábbi mérkőzés esetén megtehettünk, hogy ha Courtois nem véd, vagy nem véd olyan jól, akkor még nagyobb bajba kerülhetett volna a Real Madrid. Így azért ezzel az egy ponttal én úgy ítélem meg, hogy a továbbjutás szempontjából, ha nem is kedvező a helyzete, és hogyha így a csoport utolsó helyén is szerénykedik egy ponttal, mert azért 4 mérkőzés még hátra van, ebből 2-t majd ugye az Inter ellen kell játszani, egyet-egyet pedig Kijevben a Shakhtar ellen, illetőleg otthon a Gladbach ellen, azért nem reménytelen a Madrid helyzete.
Az Inter csak gól nélküli döntetlenre tudott végezni a Shakhtar vendégeként Donetskben. A Bayern München a sorozat címvédője folytatta remek sorozatát, 2-1-re nyert a Lokomotív Moszkva otthonában. Nyertek az angol csapatok is tegnap, a Manchester City 3-0-ra a Marseille vendégeként, a Liverpool pedig 2-0-ra dán riválisa a Midtjylland ellen, az Atalanta és az Ajax pedig 2-2-es döntetlenre végzett egymással, miközben a Porto 2-0-ra verte az Olympiakost. Melyik mérkőzés volt ezek közül a legizgalmasabb?
Tulajdonképpen majdnem mindegyiken meg volt azért a maga izgalom, a legsimábban talán a Manchester City nyert a maga 3-0-jával. A Bayern elég sokáig, a Goretzka már a 13. percben megszerezte vezetést, elég sokáig vezetett a Lokomotív ellen, viszont akkor kapott a hajrá kezdetén egy gólt, és igazából nem nagyon látszott, hogy miből fogja majd visszaszerezni a vezetést, aztán Joshua Kimmich egy egészen elképesztően szép gólt lőtt, és ezzel a Bayern nagymondot folytatta a nagy sorozatát. Érdekes volt az Atalanta és az Ajax mérkőzés abból a szempontból, hogy a hollandok két gólos előnybe kerültek, aztán Duan Zapata második fél időben nagyjából 6 perc alatt kiegyenlített. A Liverpool találkozója azért volt emlékezetes és érdekes, mert ugye Klopp megfúzta azt, hogy a 3 csatárstárt nem állította a kezdőcsapatba, ezúttal nem kezdett sem Salah, sem Firmino, sem Mané. Ez úgy tűnt elég hosszú ideig, hogy elég magabízó vállalkozás volt, mert a csoport leggyengébb tagja ellen hazai pályán a Liverpool nem tudott előnybe kerülni. Aztán Diogo Jota belőtte a Liverpool klub történetének 10.000. gólját, egészen az alapítástól számolja a statisztikusok ezt a számot. Majd a végén Salah beállva csereként egy 11-es még értékesített. A vége magabiztos Liverpooli győzelmet, és így, hogy a csoportban azért döntetlen is volt, a Liverpool elég magabiztosan vezeti ezt a csoportot.
A Ferencváros csoportjában szerdán a Barcelona 2-0-ra győzött a Juventus otthonában. A Lipcse eközben 5-0-ra alul maradt a Manchester United vendégeként. A német csapat magyar válogatott kapusa Gulácsi Péter egyik találatról sem tehetett a szakírók szerint, sőt több bravúros védése is volt. A lipcseiek másik magyar válogatott játékosa Vili Orbán a cserepadról nézte a találkozót. Marcus Rashford csereként beállva mesterhármast ért el a hazaiaknál. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Ugye Juventus eleve sokkal nehezebb körülmények között állt ki erre a mérkőzésre, a sérültjeit, betegeit tekintve, mint a Barcelona, amely hát Piquet leszámítva tulajdonképpen az alap 11 évvel tudott játszani. Az első félidőben is jobban játszott a Barcelona, de a második félidőben különösen. Ronald Koeman véleménye nyilván mérvadó, ő azt mondta, hogy ebben a szezonban ezen a találkozón játszott a legjobban a csapata. Andrea Pirlo úgy fogalmazott, hogy még a Juventusnak szintet kell ahhoz lépnie, javulnia kell, hogy elérje a Barcelona színvonalát. Ebből azt következtetem, hogy mind a két edző úgy gondolja, hogy a különbség reális, és a mérkőzést teljesen megérdemelten egyértelműen nyerte meg a Barcelona. Apró érdekesség ugye, hogy Álvaro Morata 3 lesz volt szerzett, 3-ból mondjuk 2-nél pekje volt, nagyon kevésen múlott ez, de nyilván a futballban nem érdemes azt vizsgálni, hogyha valamelyik is gól, akkor másképpen alakul a találkozó, Messi elég későn szerezte csak a győzelmet, valójában bebiztosító gólt. Érdekes Messi egyébként olyan szempontból, hogy ismét lőtt egy 11-es gólt, mint ahogy lőtt a Ferencvárosnak is, de ebben a szezonban akcióból még nem talált a kapuba.
Hát betalált a kapuba elég sokszor a Manchester United, és sajnos a magyar válogatott Gulácsi Péter kapujába, ugye Gulácsiék a Lipcsével a Manchester United vendégei voltak, és hát talán a United Ole Gunnar Solskjaerral két év egyik legjobb teljesítményét vitte ki most a pályára, 5-0-ra kiütötték a Leipzig csapatát. Hogy látod, mi okozta ezt a hatalmas különbséget, hiszen a Bundesliga éllovasa a lipcsei alakulat?
Szerintem egyrészt az, hogy a lipcsei védelem, amelyből ezúttal hiányzott a kezdőcsapatból Willi Orbán, lényegesen bizonytalanabb volt, mint amennyire egyrészt számítani lehetett, másrészt ami jellemezte az elmúlt időszakban. Upamecano különösen bizonytalanul futballozott, polemizált is azon egy kicsit az angol sajtó, hogy a nyáron felvetődött a Unitednél az ő szerződtetésének a lehetősége, de ha valaki ebből a mérkőzésből indul ki, akkor biztosan nem szerződhetné. Én egyébként azt mondom, hogy kiváló középpályás, hogy mindenkinek lehet rossz napja. De az kétségtelen, hogy a védelem bizonytalankodása, az, hogy viszonylag könnyen be lehetett mögé játszani a labdát, és ebből ki tudtak lépni az angol csatárok, alapvetően hozzájárult a különbséghez. 5 gólt kapott Gulácsi Péter, 4-et akcióból, 1-et 11-esből, egyetlen gólnál sem éreztem, hogy hibázott volna, kiszolgálatott helyzetbe került az akcióknál. Na, a másik ugye döntő faktor a találkozó szempontjából az Marcus Rashfordnak a beállítása volt. Mint hajdanán Kis László a Salvadoriak ellen a 82-es világbajnokságon csereként állt be, aztán 3 gólt is szerzett. Ez a BL-ben is egy kiemelkedő teljesítmény. Ilyen rövid idő alatt 3 gólt szerezni, ráadásul csereként beállva. Úgyhogy az ő nagy napja volt. Úgy tudom, hogy a tegnapi nap délelőttjén kapta meg a City of Manchester kitüntetést, ami azt hiszem egy ilyen kvázi díszpolgári megbecsülést jelent, és délután pedig Mester Hámas szerzett csereként a Bajnokok Ligájában, óriási napja volt.
Nagy napja volt az angoloknak a Bajnokok Ligájában, hiszen a manchesteri ötös előtt a Chelsea 4-et rúgott idegenben a Krasnodárnak Oroszországban. Ezt a meccset korábban játszották az időeltolódás miatt. Többségében a nyáron igazolt játékosok, Werner és Ziyech rúgták a gólokat. Hogy látod, kezd most már összeérni Lampard keze alatt ez a jelentősen megerősített londoni együttes?
Ráadásul ugye úgy kezdődött a mérkőzés, hogy Jorginho kihagyott egy 11-est, hogy hamarabb is eldőlhetett volna a meccs, mert ugyan Mendinek volt vagy 2 jó védése, de úgy láttam, hogy azért a Krasnodariak nem nagyon jártak közel a gólszerzéshez. Pulisic játékát még ki kell emelni, hogy csereként állt be, és gólpasztalott, gólt is szerzett, 11-est harcolt ki, úgyhogy nagyon jól szállt be. Nyilván Lampard még mindig keresi a legjobb 11-ét, de az ő számára nyilván biztató, hogy az elmúlt mérkőzéseken a védelmet már rendbe tudta tenni, nem kapott gólt, hanem megszem sorozatban 3 mérkőzésen most már a Chelsea.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Rendkívül elégedetlen Babos Tímea a női teniszversenyeket rendező VTA-val, amiért alig szerepelt idén esemény a naptárban, miközben a férfiakra a Roland Garros után is több rangos torna várt. Az egyéni világranglistán 111. helyezett magyar játékos novembertől már a januári ausztrál nyílt teniszbajnokságra készül. Babos Tímea támogatója a MOL által szervezett online sajtótájékoztatón beszélt régi új edzőjéről és páros partneréről is. Farkas Dávid összeállítása.
Örömmel várja a közös munka folytatását Babos Tímea régi új edzőjével, Tomás Drouéval.
Ami neki a legfontosabb az, hogy legyek nagyon-nagyon motivált, olyan mentalitást képviseljek, amit annó, hogy legyek nagyon-nagyon pozitív, illetve ne legyek negatív, és hogy akarjak napról napra tényleg jobb lenni, hogy minden edzésnek legyen célja. És azt mondta, hogy neki onnantól kezdve csak idő kell, vagy hát úgy mondta, hogy nekünk, tehát hogy ő abszolút abban bízik, hogy a játék játéktudásom nem oda való, ahol most vagyok a ranglistán, és én is ebben bízom. Igazából a személyes dolgokat mind megbeszéltük, mással meg soha nem is volt problémánk, úgyhogy folytatjuk ott, ahol még nem az utolsó évben, de mondjuk az elsőtől a negyedik évben abba hagytuk, úgyhogy én egyébként várom, szerintem ez egy tök pozitív dolog lesz.
Előző trénerétől, az amerikai Michael Joyce-tól nem haraggal vált el. A koronavírus járvány miatti korlátozások tették szinte lehetetlenné a közös edzéseket az Egyesült Államokon kívül. Babos Tímea továbbra is bízik benne, hogy egyesben, párosban és vegyes párosban is elindulhat a tokiói olimpián, míg a nagy VTL versenyeken mindenképpen a veleddig sikert sikerre halmozó francia Kristina Mladenovic-sal marad.
Amíg teniszezünk, addig meg akarunk párosozni, addig együtt fogunk. Én nem látom, hogy valaha bárki mással játszanék páros.
Újságírói kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy elég képlékeny a női teniszversenyek jövője, a VTL pedig idén eddig nem állt a helyzet magaslatán.
Hát én személy szerint nagyon dühös vagyok, szerintem ez nonsens, és sajnos hallottunk olyan híreket, hogy a kölni tornaigazgató például szeretett volna egy VTL versenyt rendezni, hogy nem kettő back-to-back ATP-ATP verseny legyen, hanem hogy az egyik az egy VTL legyen. Nem sikerült megállapodni, vagy valami történt, úgyhogy annyira elképzelhetetlen és hihetetlen és érthetetlen. Le is fotóztam én is a naptárt egyébként, hogy a Roland Garros utáni héten 3 ATP verseny volt, és 4 nagyon nagy challenger verseny, 125 000-es, 100 000-es, több is, és a 3 ATP, még a nőknek volt egy darab 25 000-es versenyük. Ez abszolút nonsens, hogy mégiscsak azért a világ egyik legnépszerűbb, ha nem a legnépszerűbb női sportágáról beszélünk, és tudhattuk, hogy mondjuk Kínában lesznek problémák, vagy lehetett sejteni, és hogy semmit nem tett a VTL.
Babos Tímea elmondta, hogy a US Open-en történt kizárás kellemetlen emlék maradt, de már túltette rajta magát. Míg a korábbi 6 hetes kihagyást eleinte jól élte meg az elmúlt bő egy évtized megterhelő sorozata után. A motivációja azonban akkor tért vissza, amikor a 2 Grand Slam torna, a US Open és a végül páros győzelemmel zárt Roland Garros jobban körvonalazódott.
Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.